Sziasztok, ez a Hazabeszélők, a Magyar Foci Podcast 12. adása. Egy picit most ilyen bedugult orra beszélek, úgyhogy mindenkitől elnézést szeretnék kérni. Béci, szervusz, remélem te jobban vagy, mint én.
Szervusz, igen, szerencsére nekem semmi bajom nincsen.
Azt már nem kérdezem, hogy voltál-e meccsen, mert elég ergyő idő volt ahhoz a hétvégén.
Hát meg talán jobb is, de most igazából ott van kényelmesen a meleg kanapéból megnéztem.
Hol nézed a csütörtökét, bár Szófiában úgysem egy ki senki?
Hát még valamilyen vendéglátóipari egységben mindenképpen úgy tervezem.
Hát fűtés talán már mindenhol van, igen. Szóval Szófia egy nagy hozavona után csak kiderült, hogy Szófiában lesz a mérkőzés. Szerintem kevés olyan polgárváros van, ahol ami nem merült föl helyszínként, úgyhogy némileg érdekes. Bennem az merült föl egyébként még, hogy oké, hogy az MLS így. Azt a láthatót keltették, hogy ők beleállnak, hogy micsoda dolog ez a bolgároktól, és egyébként igazuk is van. Azért fölmerült az bennem, hogy egy picit nem lehetett volna jobban odavágni az a szarra. Vagy itt mi történt sportdiplomáciában, akkor inkább így kérdezem.
Igazából nehéz sportdiplomáciának beleszólni, hiszen itt ugye a bolgárokkal. A bulgárok terén volt probléma. Azt tudni kell, Bulgáriával kapcsolatban jelenleg 4 olyan stadionnal rendelkeznek, ahol lehet nemzetközi találkozót tartani. Ugye eleinte úgy volt, hogy Szófiában lesz a mérkőzés, ugyanakkor a bulgár futball helyzet az pont olyan, hogy úgy döntöttek, hogy egyrészt 3 órával korábbra helyezik át a mérkőzést, másrészt el akarták vinni a fővárosba a találkozót, mert a bulgár labdarúgó szövetség elnöke attól félt, hogy a labdarúgó mérkőzés az igazából tüntetésé fog fajulni.
Hát mondjuk így, hogy Szófiában lesz a meccs, egyébként erre most már megint minden esély megvan. Tehát visszajutottunk az alfába.
Egyébként a tipmixen lehetne arra fogadni, hogy félbe fog-e szakadni a mérkőzés, én biztos, hogy nagyon sok pénzt tennék rá, mert minden esélye megvan annak, hogy ez a mérkőzés botrányba fog fulladni, sőt, akár az is, hogy minden meg fognak tenni a bolgárszurkolók annak érdekében, hogy ez a mérkőzés ne lehessen rendesen lejátszani. Én egy kicsit ettől tartok. Nyilván nem a magyar válogatottnak kell aggódni, hanem inkább a bolgár nemzeti csapatnak. De olyan szinten rossz a légkör most már a bolgár nemzeti labdarúgásban, hogy szerintem erre még Magyarországon se volt soha példa. Szófiában lett volna a mérkőzés, aztán el akarták vinni ezt Plovdivba. Ez azért is érdekes, mert ugye Razgrádban is lehetett volna mérkőzést tartani, de ráadásul megfelel az UEFA szabályainak, hiszen közelben van repülőtér. De ugye valamiért Razgrád most nem merült fel, mint lehetséges helyszín. Nyilván azért sem, mert ott is akkor szurkolók előtt kellett volna tartani a találkozót. Így felmerült két stadion, Plovdiv és Várna, viszont itt mind a két stadiont jelenleg felújítják, tehát nézők nélkül lehetett volna megrendezni a találkozót, viszont mind Plovdiv, mind Várna jelezte, hogy ők nem szeretnék, hogyha ott most labdarúgó mérkőzést tartanának, ami egyébként azért is fura, mert szeptemberben volt egy Bulgária-Irán mérkőzés, és érdekes módon akkor a Plovdiv városát és önkormányzatát nem zavarta az, hogy labdarúgó mérkőzést rendeznek a stadionban. Tehát egyébként nagyon érdekes ez a bolgár sport, hogy igazából a politika, mintha mindenáron meg akarta volna akadályozni, hogy ez a mérkőzés
létrejöjjön. Nem lehet az, hogy a Bolgár Labdarúgó Szövetség ennyire rosszban van az országának a vezetésével? Tehát hogy az látszik, hogy a bolgár labdarúgás az nagyon súlyosan fertőzött és terhelt korrupciós ügyektől, mindenféle bundaügyeken, mindenféle ilyen sötét dolgokig. Nem lehet az, hogy, és ha nem is kimondott célja lehetett, hogy ennyire rosszban vannak a saját politikai vezetésükkel, ami ugyan itthon elképzelhetetlen, hiszen itthon például a politika és a labdarúgás meglehetősen olajozott kapcsolatokat ápol egymással, de miért lenne egy nemzetnek, egy ország vezetésének politikában kimondott célja az, hogy kicsesszenek a saját labdarúgásukkal, a saját válogatottal, a szövetséggel is így tovább. Megint nem akarni konteókat gyártani nyilván, csak ez miért lehet cél? És még úgy is, hogy a bolgárok nyilván nem csak erre, hanem a soron következő szerintem 3, 4, 5 vagy 10 eseményre biztosan nem fognak kijutni, ha ez így megy tovább.
Ez szerintem egyáltalán nem konteó, olyannyira nem, hogy azt tudni kell, hogy a bolgár labdarúgó szövetségnél, ugye Boris Mihajlov jelenleg az elnöke, viszont ő egyrészt 2 évvel ezelőtt, amikor Dimitar Berbatovval a Manchester United korábbi Manchester United és a Leverkusen egykori legendája indult vele szemben, többen is azt mondták, hogy csalással tudta megnyerni a választást, majd amikor 1 évvel később újra tisztújításra kerül sor, akkor Berbatov egyébként megverte Mihajlovot, csak ilyen-olyan adminisztrációs okokra hivatkozva érvénytelenítették a szavazást. Tehát tulajdonképpen Mihajlov úgy a bolgár nemzeti labdarúgó szövetség elnöke, hogy jelenleg igazából nem is élvez többséget a labdarúgó szövetség berkein belül. És most már annyira elmérgesedett a viszony, hogy pont a minap, így olvasva a bolgár sajtot, Nikolaj Denkov, bolgár miniszterelnök azt mondta, hogy sürgősen változásokra van szükség a bolgár labdarúgásban, illetve hát azt mondta, hogy itt az ő véleménye szerint Borisz Mihajlovnak le kellene mondania. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy egyébként ebben simán benne lehet az, hogy tulajdonképpen a politika úgy döntött Bulgáriában, hogy megpróbál nyomást gyakorolni a bolgár futballra is, így Mihajlovra is. Éppen ezért merült fel például az, hogy az UEFA kizárhatja a Bulgáriát, hiszen a politikai nyomás gyakorlás esetén azonnali politikai nyomásgyakorlás azonnali kizárás van maga után.
És ez így van az olimpiáknál is, igen, tehát onnan ismerhetjük ezt a metódust, a hozzáállást, igen. Igen, tehát hogy nem tudom mennyire Conteo, ez egészségtelenül sokat beszéltünk a bolgár labdarúgás sötét ügyeiről. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elmeséljem, hogy csináltunk Substack-et, aki követi a Facebook oldalunkat, az már értesülhetett róla. Ez most nem mennék bele mélyebben, hogy ez milyen oldal. Pontosan az a lényeg, hogy írásokat, podcastokat, meg mindenfélét lehet rajta elhelyezni. Közösségépítése például kiválóan alkalmas. Erre a Substack oldalra, a hazabeszélők Substack oldalára rendszeresen tervezünk írni mindenféle, mondjuk így, hogy foci történeti cikkeket. Az első csak érintőlegesen foglalkozik a bolgár focival, viszont írtunk egy olyan, mondjuk így, hogy visszaemlékezést, ami azért jutott eszünkbe, mert hogy ha a bolgárokat kizárták volna, akkor egy olyasmi történik meg, ami már elég régen nem történt meg a világ labdarúgásában. Mindenkinek javaslom, hogy nézze meg a Wikipédián, az EB-ken nem volt ez jellemző, de a világbajnokságok selejtezőit, mondjuk úgy az 1966-osig, remek szórakozás, még akkor is, ha csak a magyar nyelvűt nézitek meg, és nem az angolt. Ennek kapcsán írtunk egy posztot, egy visszaemlékezést. Vécsi, te meg tudod-e tippelni azt, hogy melyik ország válogatottjának a meccsein volt a legtöbb bonyodalom?
Világbajnokságon?
VB-selejtező. Ugye, mint mondtam, a VB-selejtezőkön nem annyira volt probléma. Szerinted melyik ország?
Dél-amerikai országra tippelnék.
Hát elég beszéljársz. Izrael mérkőzése miatt. Mérkőzései és selejtező meccsei miatt volt a legtöbb gond. Nem annyira az izraeli válogatott tehetett erről, de a további részleteket, hogy miért lépegetett mindenki vissza, és ezzel miért jutott mindig tovább Izrael, és még csak így is egyetlen világbajnokságon tudtak mindeddig részt venni, azt a Substack oldalon elolvashatjátok, vagy kitesztük ezt is linkbe, ahonnan egyébként majd a podcasthoz szintén el tudtok jutni, és akkor itt mondom el azt is, hogy lájkoljatok és iratkozzatok föl a YouTube-on is, és a Spotify-on is, és ha tetszik az adás, akkor mindenképpen osszátok meg, és meséljétek róla a barátaitoknak, ismerőseiteknek is. Elérkezett az idő, hogy végre a mérkőzéssel is foglalkozzunk, bár ugye a szakmai részével. Béci, kijutunk-e már csütörtökön este?
Hogyha lejátszák a mérkőzés elejétől a végéig, akkor biztosan.
Annyira tamáskodó tudsz lenni ilyen hozzáállással, tehát tényleg.
Hát azért nagy tételben fogadni, hogy tényleg balhé lesz, de azt gondolom, hogyha valóban a szurkolók a mérkőzéssel fognak foglalkozni, és elejétől a végéig csak a futballról fog szólni ez a találkozók. Én azt gondolom, a magyar válogatott így is, hogy azért elég sok sérültje van a csapatnak, azon egy nagyon sima vendéggyőzelem lesz. Általában nekünk az ilyen mérkőzések jól szoktak feküdni. Szerintem most a bolgár focisták mindenre is foglalkoznak, csak a felkészüléssel sem. Én egyébként nem gondolom azt, hogy Marco Rossi csapatát megzavarta volna ez a bohózat, ami most ott Bulgária.
Igen, nagyon nyugodtan nyilatkoztak a fiúk. Rossi nem szólalt meg azt hiszem az ügyben, de a Nagyádival is volt egy hosszabb interjú, meg a Dominik mondta azt, hogy utoljára olyan U12-ben fordult vele elő, hogy csütörtökön, vasárnap nem tudta, hogy csütörtökön lesz a meccs, de hogy nekik azzal kell foglalkozni, meg még a Dibusz Dénes nyilatkozott valami hasonlót, de hogy nekik azzal kell foglalkozni, ami a pályán van, és a pályán szeretnék kivívni ezt a továbbjutást, nem a zöld asztal mellett. Nagyon szimpatikusan nyilatkoztak a fiúk, azt el lehet. Szóval szerinted meg lesz az a szükséges győzelem, ami kell?
Szerintem igen, és én azért is örülök, hogy meg fogják tartani ezt a mérkőzést, mert szerintem ez a válogatott megérdemli azt, hogy pályán harcolja ki a kijutást.
Abszolút egyetértek.
Győzelem és ez szép teljesítménye. Tehát ez szerintem a magyar válogatott igenis megérdemelte azt, hogy ezt a meccset le tudja játszani, és tényleg, hát meg alapvetően azért is, hogy a bolgárokat kizárták volna, akkor szerbek lettek volna a csoport elsők, hogy Szerbiától csak egy pontot tűnünk, meg három pontot mondtak volna le. Szerintem ez így a legjobb, így a legtermészetesebb. Így nyugodtan elmondhatja mindenki, hogy tényleg a magyar válogatott azért jutott ki, mert mi vagyunk a legjobbak. És én azt gondolom, hogy ebben a csoportban messze menőkig a magyar válogatott nyújtott a legjobb
teljesítményt. Az meg egyébként számomra egyáltalán nem is kérdés, hogy fényévekkel jobb focit játszunk, mint a bolgár válogatott. Feltételezve azt a rendkívül kényelmes állapotot, hogy Bulgáriában győzünk, megvan az egyensági csoport elsőséggel bebiztosított kiutás, ami logika szerint azt is jelenthetné, hogy Rossi akár bevetett olyan játékosokat a vasárnap 3 órakor Montenegro ellen az utolsó selejtező meccsünkön, hogy olyan játékosokat is szerepeltet, akik vagy egyáltalán nem, vagy csak kevesebb lehetőséghez jutottak. Te kit tennél be, aki nem játszott annyit, és azért megérdemelni mondjuk a lehetőséget egy picit többet, mint a sorozatban eddig kapott? Ki az a játékos nálad?
Én például mindenképpen örülnék, hogyha Németh András mind a két mérkőzés a maga lehetőségét, és nem csak 20-30 percre, de szintén szerintem Gazdagdan is több lehetőséget érdemelne, és Szuhodovszki Sovának is nagyon örülnék. És hát ugye a védelemben ott van a Parma játékos, a Balogh Botond, én ugye 21 esztendős, szerintem most meg lehetne próbálni azt, hogy egyébként Balogh Botond hogyan tudná akár pótolni Willi Orbánt. Ez már csak a jövőre nézve is nagyon fontos információ lenne Rossi számára. Meg azt gondolom, hogy az ő stíl, Balogh Botondnak a stílus az pont Willi Orbánéra hajaszt, tehát én tényleg kíváncsi lennék, hogy mondjuk 90 percig hogyan tud futballozni hazai pályán. 60 ezer magyar
néző előtt. Mi a helyzet a kapus poszttal? Gulácsinak megint van egy lábúj sérülése, amit még a meccs előtt szedett össze a Lipcse meccs előtt a hétvégén, így aztán Divus Dienes fog biztosan védeni Bulgáriában, de hogyha, mint az előbb említett helyzetet már emlegettem, megvan a kiutás, és vasárnap esetleg Rossi másnak szenná, te beraknád-e mondjuk Szappanos Pétert védeni?
Én arra gyanakszom, hogy inkább Gulácsi fog védeni. A hírek szerint állítólag azért is maradt ki a meccs keretből, mert nem akart elsérülni a válogatott találkozókra, és úgy döntött a Gulácsi, hogy ő nem akar kockáztatni, mert tényleg szeretne védeni. És én azt gondolom, hogy ha meg lesz a továbbítás, akkor Rossi már fogja neki a lehetőséget adni. Ugye neki most elég erős meccs hiánya van, tehát jól jönne Gulácsi számára, hogyha végre meccsben lenne. De most vele kapcsolatban úgy hírlik, hogy a télen egyébként arra kérte a Lipcse vezetőségét, hogy télen adják őt kölcsön, csak azért, hogy folyamatos játékban lehessen majd az a nyári Európa bajnokságra. Én azt gondolom, hogy szerintem Gulácsi mindenképpen Bundesliga szintű kapus, de egyébként azt is el tudom képzelni, hogy akár Ausztriában, akár svájciás osztályban folyamatosan védve, aztán és formában lendülve később tudja segíteni a válogatottat a nyáron.
Még egy érdekes dolog eszembe jutott erről, hogyha megnyerjük, vagy nem kapunk ki egyik mérkőzésen sem Bulgáriában, sem Montenegro ellen, és erre az elég nagy esély van, nincs már a magyar válogatottnak meccse az idénre lefixálva, ugye azt jól tudom. Akkor az azt jelenteni, hogy 2023-ban a magyar válogatott nem kapott ki. Na most én visszatekergettem, mert gyanús volt, és ameddig vissza tudtam tekergetni, abból nagyon az tűnik ki nekem, hogy olyat, hogy a magyar válogatott ne kapjon ki egy adott napterjében, utoljára a Sebes Gusztáv vezette, és többek között Puskás Ferenc nevével fémjelzett aranycsapat volt képes. De cáfoljatok meg egyébként, ha nem így van, Béci, te hogy tudod, hogy látod? Szerintem ilyet még a Nyilasiék sem tudtak, meg a Mészőjék.
Igen, valóban, hát ez mindent elárul egyébként Márko Rossi munkássággal, és
csak ezért kéne neki egy szobor, ha ezt tényleg megcsináljuk, és tényleg így van, ahogy mi most gondoljuk. Hát igen, mert tényleg erősen a gyanú erre, hogy tényleg ez van, hogy utoljára ilyet a aranycsapat tudott megcsinálni egy naptári éven belül.
Ott van a Puskás Aréna mellett a szoborpark, szerintem oda elférne egy Márko Rossi szobor. Ugye most már mondhatjuk, hogy magyar és olasz állampolgár, tehát hogy semmi akadálya nem lenne annak.
Vagy várjuk meg, hogy kijuttat-e minket a világbajnokságra is. Egy picit NB1-ezünk még így a vége felé. Edzőt váltott az Zalaegerszeg. Múlt pénteken Bóér Gábor az NTK elleni vereség után felajánlotta a vezetőknek a lemondását, amit ők is fogadtak, és vasárnap bejelentették, hogy 3 év után tér vissza Márton Gábor az zalaegerszegi kispadra. Egyetlen egyszerű kérdésem van ezzel kapcsolatban, Béci, hozzád. Szerinted Márton Gábor bent tudja-e tartani az Zalaegerszeget? Minden nehézséget számításba véve, azt, hogy mennyire gyenge a keret, hogy tulajdonképpen a legjobb futballistáikat kénytelenek voltak eladni, kölcsönbe küldeni, és így tovább. A Johan Kroazén kívül, és talán Mim Gergelyen kívül nem is nagyon tudok mondani meghatározó játékost ebben a csapatban. Bennmarad-e Márton Gáborral az Zalaegerszeg, vagy lesz még egy edzőváltás akár tavasszal?
Őszintén, röviden és tömören szerintem nem, de én számomra az a meglepetés, hogy megint visszanyúlt az Zalaegerszeg valami korábbi edzőhöz. Tehát igazából egymás váltják az ex-edzők az Zalaegerszeg kispadján. De tényleg, amikor először volt Márton Gábor az Zalaegerszeg az edző, akkor eléggé tetszetős futballt produkált az ete. Hát most ahhoz képest viszont nincs meg a játékos anyag, tehát ez számomra kicsi fura, meg kicsit nehéz. Nem vagyok biztos abban, hogy Márton Gábor volt most a legjobb jelölt itt a kispadra, talán abból a szempontból érkezett ő, hogy ő már azért ismeri magát Zalaegerszegen, és ugye itt most ideiglenesen, hát ideiglenesen vagy nem ideiglenesen kellett beugrania, ugye most van egy válogatott szünet, kicsit több ideje van a csapatra, itt, nem tudom. Ahhoz, hogy az Zalaegerszeg bent tudjon maradni, ahhoz a télen szükséges lesz néhány posztra erősítés. Kérdés, hogy most erre van egyáltalán pénz. Talán abban reménykedhetnek, hogy a mezőkövesd és a kispadban még rosszabb lesz náluk, de azt gondolom, hát nyilván én továbbra is azt gondolom, hogy ebből a három csapatból fog kikerülni a két kieső.
Egy érdekes statisztika szúrhatott mindenkinek szemet, mégpedig az, hogy a címvédő és a bajnoki címre azért még mindig jó esélyekkel ácsingózó Fradi a derbi óta, ami már három hete, vagy két és fél három hete volt, nem tudott győzni. Tehát utoljára az Újpestet verték meg, simán 3-0-ra, erről is beszéltünk a maga helyén is idejében, viszont azóta nem nyertek meccset. Ellenben kétszer kikaptak sorrendben a Kecskeméttől, most pedig hatalmas meglepetésre. Attól a Fehérvártól, ami több mint egy év után tudott idegenbeli mérkőzést nyerni, és akkor a kettő között még ott volt a Henk elleni, egy picit talán fájdalmasnak nevezhető hazai döntetlen, egy-egy lett ott a végeredmény. Bajban van-e szerinted a Fradi, vagy már unalmas ezt kérdezni? És a másik kérdésem az az, hogy mi történt Lisztes Krisztiánnal? Mert hogy el van tűnve, az egy enyhe eufemizmus.
Hát valóban most nem csak a Ferencvárosnak van rossz formája, hanem Lisztesnek is. Hát ez nem lehet tudni egyébként, hogy mi zajlik a háttérben, vagy hogy milyen edzés munkát végez. Az biztos, hogy egyébként Csercseszovnál sokkal jobban megtalálta a helyét, mint Stankovicsnál. Egyelőre én azért nem temetném Lisztest, nyilván egy fiatal játékosnál ez a forma ingadozás, ez sajnos, hát sajnos vagy nem sajnos, ez mindig jelen van. Ami maga Fradit illeti, számomra egyébként nem csak a Fradit venném ide, hiszen a derbi óta az Újpest is csapnivaló formában van, tehát mind az Újpest, mind a Fradi, mintha nem is ugyanaz a csapat lenne, mint egy hónappal korábban.
Igen, ott úgy tűnik, hogy a Liláknak sokkal demoralizáló volt az a derbi vereség, mint gondoltuk, hogy az lesz. Mert azt mondtuk ugye, hogy jó egy 3-0, de ez az Újpest ettől a Fraditól így kikaphat, ráadásul sokáig pariban is voltak velük. De nagyon-nagyon úgy tűnik most, hogy sokkal jobban szétvágta őket idegben, mint azt sejtettük volna. De hogyan tud ebből az Újpest kijönni, mert valahogy ki kell jönnie, ha itt még komolyan akarnak valamit.
Az biztos, hogy jól jön most nekik a válogatott szünet.
Az biztos.
Eléggé elfogyott a keretük, rengeteg sérültjük volt. Ugye a mérkőzés vége felé már Anculász és Simó Krisztián is sérülten játszott, tehát tulajdonképpen olyan, mint a 9 emberre játszott volna az Újpest, és hát megint az utolsó percekben veszítette a találkozót a Lidafehér csapat. Én egyébként azt sem értem, hogy Nebojša Savinjevics mostanában mit csinál, ugye a Fehérvár elleni mérkőzésen.
De elfelejtett cserélni, nem tudom, hetekig jól ment neki, a Kisvárda meccs elleni meccsen láthattuk először, és elfelejtett Savinjevics cserélni, hogy hogy kell belenyúlni a játékba. És ezt a futballmenedzserbe megcsinálod, 3-4 mérkőzés után kirúgnak, mert hogy nem tud mit kezdeni a csapattal. De biztos vagyok benne, hogy Vignyim is nem akarja kirúgatni magát, viszont valami nem működik.
Igen, visszatérve, ugye Fehérvár ellen csak a 90. percben kezdett el cserélni, amikor már égett a ház. A Puskás Akadémia ellen meg mindenkit lecserél, csak a sérült játékosait nem. Tehát, hogy néha olyan luxusokat enged meg Vignyevics az ellenfelek számára, hogy számomra értetetlen volt. Egyébként korábban ilyen jellegű problémái nem voltak. Olyan, mint most megint keresni önmagát, meg keresni azt, hogy milyen csapattal akar játszani, és ez nyilván, hogyha ennyire bizalmatlanságosuk el az egy edző, akkor a csapat is bizalmatlanná válik. Úgyhogy tényleg szerintem mindenképpen jól jött a Liláknak a szünet, és hát ugye kérdéses, hogy akkor most már szünet után visszatérhetek például Tamás Krisztián, hogy Anculász rendbe jött-e. Hát ugye tudjuk, hogy a Újpestnek a védelme az egyik legrosszabb, hanem a legrosszabb az egész NB1-ben, tehát van mit rendbe tennie Vignyevicsnek, és hát kérdéses, hogy Vignyevics akkor ez most egy ilyen, ez csak egy ilyen rossz forma nála, vagy nem tud időben cserélni, vagy ez már annak jele, visszatért a régi Vignyevics, aki szintén ismert volt, hogy nem nagyon szeretett cserélni, és mindig a legrosszabb konyult bele a mérkőzésbe.
Annak, hogy fognak örülni az újpesti szurkolók, ha a régi Vignyevicset kapják vissza. Az igen. Azt fogják mondani, hogy az akkor nagy értelme volt Milos Kruscsicsot végig szenvedni, Predrag Rogant végig szenvedni, és akkor még a németbe bele sem megyek, aki utoljára trófeát tudott nyerni az Újpesten. Még egy komolynak mondható meglepetés született a múlt hétvégi fordulóban. A Debrecen legyőzte a Paksot. Forma alapján meglepetés ez, sőt a játék képe alapján, és egyébként Blagojevics is elismerte azt, hogy nem a jobb csapat győzött, hanem gyengébb játékon is le tudtuk győzni a nálunk jobban játszó Paksot. Itt mi lehetett a kulcs? Lemerült volna a Paks, vagy Bogdár György nem gyújt bele elég jól a meccsbe, vagy csak nem volt szerencséjük?
Szerintem a Debrecen eleve olyan érthetetlen csapat, tehát hogy egy héttel korábban.
Hát egy kicsit igen egyébként, igen.
Mezőkövesd ellen, de ember előnyben nem tudtak nyerni. Előttem nagyon megverték a Fehérvárt után. Tehát, hogy igazából annyira hullámzó a csapat teljesítménye. Most a Debrecen pont ugyanolyan, mint a tavalyi Újpest volt, hogy sosem tudhatod, hogy most melyik Újpestet fogod látni, ugye ez a Debrecen sose lehet tudni. Olyan lyukon, akkor 2-0-ról visszahozzák a meccset a Fradi ellen, olyan lyukon, akkor meg ember előnyben is kikapnak a tök utolsó kövestől. Tehát, hogy szerintem tényleg itt az a baj, amit mondtam múlt héten is, hogy Blagojevic sem érti a saját csapatát, és az régen rossz, ha az edző nem érti a saját csapatát. Az biztos, hogy a meccs után nyilatkozatban nekem tényleg az ötlet, Blagojevic sem számított győzelemre, és itt de mondjuk ez még a jobbik verziónk, ha nem számít az győzelemre, és akkor meglepődsz, hogy a csapatod még se olyan rossz. Nehéz kérdés, nem tudom, hogy egyébként mi zajlik Debrecenben, mert a játékos keret alapján ennek a Debrecennek ott kéne lenni a dobogón. Úgyhogy,
És így szeretnénk hozzátenni, hogy a jóisten éltesse még sokáig az 50 éves Dombi Tibit, azt a Dombi Tibit, aki a győzelem örömére akkurátusan levetkőzött egészen alsógatyáig, akkurátusan levette még az okniát is, majd alsónadrágban egy olyan sprintet levágott át a pályán, hogy nekünk 30 évesen megfájdult a bal lábunk, ahogy néztük, de száfolyál még BCL nem így van, de nézni elég volt, ahogy a Tibi még végig sprintelt a pályán. Egész ilyet. De mi formában van, persze.
50 évesen úgy tartja magát, hogy néhány 20 éves srác ezt.
Azért mondom, hogy mi vagyunk kette 60 évesek, de hát fizikailag 10-szer rosszabb állapotban vagyunk, mint a Tibi. De hát ez a kitartás és a sportemberi alázatnak a visszavonulás utáni gyönyörű példázata. Úgyhogy a jó Isten értesse sokáig a Dombi Tibit, és ha valamiért esetleg eljutna hozzá ez az adás, akkor sok szeretettel várjuk egy interjúra is. Ennyi fért most a 12. adásban. Mi más lehetne mondani, mint azt, hogy nagyon szépen köszönjük a Bolgár Szövetségnek, hogy megrendezik ezt a mérkőzést. Lekopogtam ismét itt a faszal alján középső balújjal, középső ujjal. De ha tetszett az adás, akkor természetesen osszátok meg, iratkozzatok fel a YouTube-on és a Spotify-on egyaránt. Hajrá magyarok, hajrá magyar foci, sziasztok!
Hajrá magyarok!